Tehát egy János 4, 17-től a 5. és 7. verséig. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Imádkozzunk.
Tegnap este kérdeztem a feleségemtől, hogy ismeri-e az egyik angol nyelvű éneket, mert ne hiszem a baptista énekeskönyvben, a református énekeskönyvben, a metodista énekeskönyvben, és nem találtam sehol. És ő azt mondja, hogy igen ismeri, és tudta a dalom valamennyit, de azt mondja, hogy de nem tudom, hogy hol van. Ma reggel kérdeztem az Évatól, és ő azt mondja, hogy ő is ismeri, le van fordítva magyarra, ha szóltam volna egy pár nappal ezelőtt, tudta volna behúzni. Én gondoltam, hogy régebben volt egy lelkészem, aki nagyon jól tudott énekelni. És volt olyan, hogy egy predikáció elején, ő úgy kezdte a predikációt, hogy ő énekelt egy éneket. Nem kell izgulni. Én nem fogok azt csinálni, én nem akarom, hogy valaki próbálna megkövezni engem itt az ima teremben. És azt is egy kicsit félek attól, hogy tudom, hogy ez az ének egy régi ének. És tudom, hogy a mai fiatalok néha azt mondnak, hogy ha valaki több, mint 3 éves, az nem számít, és azt nem tudunk énekelni. Én azt mondom, hogy valahogyan néha azt látom, hogy a régi énekekben van nagyon jó tanítás benne. Nem mondom, hogy ez nem igaz az összes mai énekről, de én azt látom, hogy vannak olyan régi énekek, ami érdemes olvasni és átgondolni, hogy a szerző mit mond, mit akar mondani nekünk. Mi mit mondjunk, amikor énekeljünk azt. Próbálok fordítani magyar, rá ezt az éneket, nem lett tökéletes. És akkor így, ahogyan én lefordítom, biztos nem lehet énekelni így, de remélem, hogy a tartalmat tudok visszaadni. Amikor járunk Istennél, amikor járunk az ő igéje fényében, akkor úgy tudjunk azt, hogy ő mit, tudjunk, hogy mi az ő jó akarata. Ő mindig marad velünk, mindannyian, aki bíznak és engedelmeskednek. Bíz és engedelmesked, mert nincs más út. Ha az ember akar boldog lenni Krisztusban, csak ha bízunk és engedelmeskednek. Láttam, hogy egy pár ember, amikor mondom a szöveget, azt mondja, hogy igen, ismerjünk ezt az éneket. Akkor esetleg kérem az előző néni, hogy jöjjön ide, és énekeljen. De amit látjunk ebben az énekben, azt mondja, hogy ha mi bízunk, és engedelmeskedünk, akkor, és csak akkor lesz igazi boldogság, a mi életünkben. A bizalom és az engedelmesség. A felolvasott igében az ötödik rész olvasunk egy kicsit a negyedik részből, hogy adja egy kis háttér, hogy miről van szó. De érdekes, hogy az ötödik részben, ahogyan János folytatja a tanítást, mind az első versben és mind az ötödik versben beszél a hitről. Beszél az alapról. Ezzel kezdi a gondolat mindet, és ezzel befejezi. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki született, azt is szereti, aki attól született. Van egy gondolat mindet. Az, hogy ha valaki valóban hisz, ő egy másik ember lesz. És azt jelenti, hogy ez a hit több, mint csak a fejünkkel tudjunk, hogy valami igaz. Valahogyan tovább kell lépni. Van egy tévésorozat, amit mi szívesen néztünk távol, amikor kint voltunk. Egy családról van szó, az édesapja egy orvos, és az ő kedvenc szórakozás javítani dolgokat az otthonban, amik tönkre mennek. És egyszer az egyik csak tönkre ment, és ő lelkesen összetette az összes szerszám két kézzel, oda megy javítani ezt a csak. Ő bemászik oda, kezd javítani, kezd dolgozni rajta. Feleség, kicsit furcsa név rá, már volt tapasztalata, hogy ő hogyan tud javítani dolgokat. És kérdik, biztos vagy benne, hogy te ezt tudsz csinálni? Persze, probléma nélkül megjavítom. A felesége, jó, hiszek benne. Két óra múlva, víz mindenhol, és azt mondja, hogy fú, mennem kell. Nem tudtam befejezni. A feleség azt mondja, semmi probléma, én ma rég fogítom a szerelőt. Mindjárt itt lesz. A feleség érdekes módon mondja, hogy persze bízom benne. Benne. Bízod benne? Nem. Ő már fölhívta a szerelőt. Én azt látom, hogy mi, néha így vagyunk Istennél. Persze, Isten, mi bízunk benned, de közben mi próbáljuk megoldani a dolgokat, nem igazán bízunk benne. A fejünkkel esetleg igen, de a gondolkodásunk, de a viselkedésünkkel nem. A bizalom, a hit Krisztusban az, amikor mi jutunk arra a pontra, hogy mi azt mondjuk, hogy én a saját erőmmel, a saját ügyeségemmel nem tudok megoldani ezt a problémát. És én azt mondom, hogy én Istenben bízom. Mint keresztény emberek úgy kezdődik az ember hívő élete, hogy ő azt mondja, hogy én nem bízom saját magamban, az üdvösségemet. Én nem bízom a jó cselekedeteimben. Én bízom Jézus Krisztus munkájában és csak abban. A Galáta második rész, a 21. versben azt olvasunk, hogy ha lenne bárki a világban, aki tudna üdvözölni a jó cselekedet által, akkor hiába való volt az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Mi azt határozottan tanítjuk, amit olvasunk a Bibliában, hogy az ember nem tud üdvözölni a törvény megtartása által. Az ember üdvözöl hit által, és csak hit által. És János hangsúlyozza ezt az elején, amikor fölhoz egy témát. Amiről ő beszél itt, amiről ő folytatja, nem egy üdvösség kérdés. Az üdvösség kérdés ő már mondja az elején, az a hit által. Ő folytatja, és ő beszél valami másról. Arról, hogy ha már a Krisztusé vagy, akkor hogyan tovább? Hogyan kell élni a keresztény életet? Van egy másik gondolat, mielőtt menjünk a másik pontra a vázlaton, és az, amit látjuk a harmadik versben, mert az Isten iránti szeretet, hogy parancsait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Én óvatosan mondom ezt, de mégis én azt mondom, ha te érzed azt, állandóan mindig, hogy nagyon nehéz azt, amit Isten kér tőlünk, akkor fel kell tenni egy kérdés magadnak. Valóban megtértem? Valóban Isten az én Istenem? Valóban Jézus Krisztus az én megváltom? Mert én azt látom, hogy amikor valaki megtér, változik az ő szíve. És én azt látom, hogy amikor az ember szíve változik, akkor már van egy vágy a szívében, hogy én szeretnék megtartani az Isten parancsolatait. És ezek nem nehezek. Nem mondom azt, hogy nem előfordul, hogy küzdködöm valakivel, valamivel, de én azt mondom, hogy alapvetően van egy vágy az ember szívében a megtérése után, hogy igenis, most már ezen az úton szeretnék menni. Persze jön az elcsábítás, jönnek a nehézségek, de mégis van egy ilyen vágy az ember szívében. És ha az a vágy teljesen hiányzik, akkor esetleg vissza kell menni a nulla pontra. És rendezni azt a kapcsolatot Istennél, és azt mondani, hogy Isten, eddig én csak a fejemmel hittem, és most már szeretnék a szívemmel hinni. Legyél az én megváltom, te formáljad át az én szívemet. Ez az Isten munkája. Ő az, aki egy új helyzetet ad nekünk. Azért hangsúlyozom ezt, hogy az az ember, akinek van új szíve, más lesz a vágyok az ő szívében. Ha visszamenjünk most a 20. versre, a 4. részben, ha valaki azt mondja, szeretem Isten, a testvérét viszont gyűleli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvért, akit lát, nem szereti Isten, akit nem lát. Én örülök, hogy János mondta ezt, és nem én. Mert ha csak én mondanám ezt, akkor valaki mondja. Az egy kicsit túl kemény. Az egy kicsit túl határozott ilyesmit mondani, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem Isten, de utána csúnyán barátik, bánik a barátaival, Hogyan mert mondani azt, hogy ő nem szeret Isten? Mert ő már kijelentette, hogy ő szeret Isten. Én azt mondom, hogy a viselkedése ellentétes azzal. Ha visszamenjünk a Máté evangéliumra, a Máté evangélium a 22. részben, föltettek egy kérdést Jézusnak, és Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsol. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magad. Én azt mondom, hogy ezt a kettőt nem lehet szétválasztani. Ez olyan, mint a két oldal egy papíron. Nem lehet szétválasztani azt, hozzanak tartoznak. Az ember nem tud szétkétni ezt, hogy én azt mondom, én csak az Isten részét akarok csinálni, én csak Isten akarok szeretni, de a fel a barát az már nem. Hogyan tudunk bizonyítani valakinek, hogy mi szeretjük Istent? Az, hogy mi szeretünk a fene barát. Ez, amit Isten követel tőlünk, ha mi tartozunk az ő népéhez. Gyorsan lépünk tovább a harmadik pontra. Nem kell izgulni. Kicsit többet fogok beszélni a harmadik pontról, nem fogok befejezni 5 perc múlva. A harmadik pont engedelmesked. Az egy olyan szót, amit valahogyan mi nem szeretünk. Ma a gyerekkorban, amikor a szülő azt mondja a kis gyereknek, hogy engedelmeskedni kell, és a gyerek nem akar azt csinálni. Itt a Új Szövetségben, itt ebben a részben azt mondjuk, hogy aki szereti Isten, azt megtartja az ő parancsolatait. Itt a második versben, az ötödik részben, az első Jánosban. Ha visszamenjünk a János 14. részre, ott többször azt mondja, hogy aki szereti Isten, megtartja az ő parancsolatait. Akkor mi az ő parancsolatait? Már mondtam az egyik, amit összefoglaltam, amit Jézus mondta, hogy mi a nagy parancsolat, és mi a második. Én azt mondom, hogy az a két pont lényegében összefoglalja valamit, amit Isten adott az ő népének az Ószövetségben. A 10 parancsolat. A gyerekek remélem, hogy valamikor a vasárnapi iskolában megtanulnak ezeket, kívülről tudnak ezeket. Én most már nem tudom ezeket kívülről. Őszintén leszek veletek, én nem tudnék felsorolni ezt a 10-et. Esetleg ma délőtt, igen, mert foglalkoztam vele tegnap este, de mégis nagyjából tudom, hogy miről van szó. De megint, mielőtt kezdjünk nézni a 10 parancsolatot, szeretnék hangsúlyozni valamit. Az, hogy valaki megtartja a 10 parancsolatot, az nem üdvösségi eszköz. Az ember nem üdvözül azáltal, hogy ő megtartja a törvényt. Az ember üdvözül kitartja. Mégis a 10 parancsolat ad nekünk, hívő embereknek egy útmutatást, hogy Isten mit vár tőlünk, hogyan kell élni. Érdekes, mielőtt olvasunk a 10 parancsolatot, olvasunk a második vers. Én azt mondom, hogy a legtöbb ember szerintem, amikor olvasunk a második vers, nagyon gyorsan olvasunk azt, Mert utána a harmadik versben látjunk tovább a tízpart. De a másodikben. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Amikor Izrael ott volt Egyiptomban, rabszolgaságban voltam. És ők imádkoztak Istennek, hogy Isten szabadítsd meg minket a rabszolgaságból. Isten mit csinált? Amikor ott voltak a rabszolgaságban, azt mondja, hogy jó, tessék, itt van a 10 forrantatok, tartjatok meg ezeket, és ha rendesen csináljatok ezt, akkor jön a szabadulás. Nem. Nem így történt. Először történt az, hogy Isten adott a segítséget. Isten adta a megszabadulás Egyiptomból. És amikor már szabadok voltak, utána Isten adta neki a 10 parancsot. Remélem, hogy tudunk látni az összehasonlítást. Akkor a szabadulás jött egy földi hatalomtól, nekünk jön az a szabadulás a bűnös életből. Isten kiszabadít minket a világból. Fontos a sorrend. Jön a 10 parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez könnyű. Tudjunk azt, amikor olvasunk az Ószövetséget, hogy volt rengeteg bálvány. Bálványokat imádtak, felállítak egy szobort a házukban, leborultak előtte. Mi nagyon gyorsan tőle fogjunk azt a Bibliát, kipipálunk az egyet. Ez rendben, mert nekem mint más Istenem előtte. Menjünk tovább a második pontra. Én azt mondom, hogy várjunk egy kicsit. Biztos, hogy nincs más Isten a mindenható Isten előtt. Lehetséges, hogy nincs egy bálvány óta szobában, ami körből van, de lehetséges, hogy van egy másik bálvány ott a szobában, televízió. És mi leboroljuk a tévé előtt, és mi imádjuk azt. És mi azt mondjuk, hogy nézzük a dolgát, amikor mindig valahova, hogy haza kell mennem időben, mert akkor lesz az a műsort, amit mindenképpen kell nézni. Az fontosabb, mert bármi más. Nem tudok megállni, segíteni valaki az utcán, mert kezdődik a műsor. Az bálvány imádás. Vagy amit olvasunk a Máté 6-ban, az ember nem szolgálhat két úrnak. Mi a bálvány? A pénz. Azt, hogy kell minél többet keresni. És minden áron azt, hogy kell több pénz, kell több pénz. És az lesz egy bálvány, ami átvesz a központi hely a mi életünkben. Ami fontosabb lesz Istennél. Vagy egy fiatal fiú életében, mi az, amit lehet bálvány? A foci. A foci mindennél fontosabb. Vágyak, hogy játszom, vágyak, hogy elmegyek Amerikázásra. És én azt mondom, hogy na, de a foci nem rossz. De, ha az fontosabb Istennél, ha az már egy dal van, akkor igen. Nézni kell, hogy van-e valami, ami fontosabb Istennél. Ha jól tudom, a fiatal lányoknál a foci nem okoz probléma. Ő soha sem lesz balban imádok a focival. A lányoknál esetleg inkább a szépségje. És az, hogy minden arra milyen fontos ez. Milyen fontos az, hogy tudok járni azzal a fiúval. Balhán imádás. Nem szabad olyan gyorsan kipipálni ezt, és mondani, hogy nekünk nincs probléma ezzel. Lehet probléma a mi életünkben. Nem fogok beszélni mind a tízről ma, én csak kihúzom egy párat a tízről. Most nézünk a 8. vers. Emlékezel meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgoz, és végez mindenféle munkát, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapujon belül tartózkodó jövemény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az éget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megadta és szentelte az Úr a nyugalom napja. Olvastam olyan kommentár, ahol a szerző azt mondta, hogy az új szövetségben Jézus idézett és megerősítette 9 parancsolatot. És az egyik nem. És ő azt mondja, hogy a 4. Jézus nem erősítette meg azt az új szövetségben, és ő azt mondta, lényegében, hogy akkor azt mondja, hogy akkor ez most már kimaradt az új szövetségből. És nem kell nekünk alkalmazni ezt az igét. Én azt mondom, hogy vannak más emberek, akik a teljesen más szélsőségre mennek, és ők azt mondnak, hogy szó szerint kell értelmezni ezt, és akkor azt jelenti, hogy tovább kell a szombati napon tartani az Isten tisztelet, és tovább a szombati napon kell, hogy az legyen a pihenőnap. Ugyanakkor én azt látom, hogy azok az emberek legalább, ahogyan én ismerem, nem pontosan tudnak, csinálnak azt, ahogyan az Ószövetségben. Mert az Ószövetségben a szombat nap az péntek este 6-kor kezdődött, és szombat este 6-ig tartott. És én azt látom, hogy a legtöbb ember most, aki tartnak a szombati napot, nem csinálnak így, hanem a szombati nap, úgy, ahogy van azt a 24 óra, így tartnak a szombatot. Akkor mi van? Mi a helyzet ezzel a parancsolattal? Én azt látom, hogy valami értelemben még mindig érvényes. Mert amikor Isten adta ezt, ő adja, hogy miért adta. És ő azt mondja, hogy így volt a teremtéskor. 6 napon át dolgoztam, a 7. nap a pihenésre. Én azt mondom, hogy mi igazán nem tartunk be ezt, sok értelemben, főleg azt az elszólás. Az, hogy hat napon át kell dolgozni. Itt a Európai Unióban már vannak olyan államok, akik harcolnak arra, hogy legyen egy 4 napos munkahét. Mi nem akarunk 6 napon át dolgozni, de benne van ebben, hogy nem csak, mi mindig beszéljük azt a 15 napról. Látni kell a másik oldal, azt, hogy van 6 munkanap. És egyszerűen egy kicsit többet kell beszélni arról. Mert vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy 6 munkanap nem kell. A 4 nap bőven elég nekem. Szeretnek egy kicsit lustább lenni. Nem, benne van itt a kemény munka. Én inkább ebből a igéből látom elveket, amit kell követni. Talán amikor én kint voltam, amikor mi kint voltunk az Egyesült Államokban, én egy teológiára jártam. És amikor én kezdtem oda járni, adtak egy szabályzat nekem, amit kell aláírni, és azt mondom, hogy ezt a szabályot kell, ezeket a szabályokat kell tartani ebben az évben. Én azt mondom, hogy elég szigorú volt ezek a szabályok. Ott, abban az iskolában, az egyik dolog, amit kell aláírni, alkohol nem fogok inni. Semmi. Nem csak az, hogy az egyetemen, hanem sehol. Ameddig én itt tanulok, alkohol nem iszom. Ez volt az egyik szabály. Egy másik szabály, amit nem érintett engem, örülök neki, volt olyan, ha egy fiú akar járni egy lányra. Hogy szabad-e kezet fogni, vagy nem, én olyan gyorsan olvastam azt, mert azt mondom, hogy ez nem érint engem, ma van egy feleségem, ez nem érint. De volt szabályok erről. Volt még egy szabály, vasárnapon nem szabad tanulni. Kicsit furcsa volt nekem az a szabály, de aláírtam a papírt, és beálltam. Egy hónap múlva, vasárnap délután, azt mondom, hú, kell készülnem a következő hétre. Utána jutott ez eszembe. Vasárnapon nem szabad tanulni. Olyan jó érzés volt. Pihennem kell. Biblia órára tudok menni, nincs semmi lelkés, mert túlreváltam ott a Biblia órán, hogy házatra sietni, mert készülni kell a hónapi napra, mert az nem tudok készülni a hónapi napra, mert nem szabad tanulni ma. Én azt mondom, hogy én tanultam valamit abból a szabályból. Jó volt, hogy nem kellett dolgozni vasárnapon. Én élveztem azt. Élveztem azt, hogy 2 hetente vasárnap délután volt egy kis csoport a gyülekezetben, amiben mi ültettünk. Valahogyan így láttam, hogy így tudtunk szentelni a vasárnapon. Ebben az igei szakaszban és az új szövetségben én 3 élvet látom. Amikor beszéljünk a vasárnapról. Amikor beszéljünk erről a szombat napról. A 7. nap. Az egyik az, hogy ez legyen egy nap a pihenésre. Én azt mondom, hogy szükségünk van pihenésre. Vannak olyan emberek, akik túl sokat dolgoznak. Tudjátok, hogy te ki vagy. Van olyan, akinek nincs ez a probléma, de van olyan, akinek igen. Szükség van a pihenésre. Isten teremtett minket, és ő tudja azt, hogy mire képes, amit tesszük. És az Isten bölcsességében ő azt mondta, hogy minden hetedik nap kell egy pihenőnap. Ez segít az ember testileg és egészségileg. Van egy másik oldal, van a pihenés. De a másik oldal ez egy nap, amikor tudunk közösen tisztelni az Urat. És akkor az a gondolat, hogy ez az alkalom, amikor mi tudunk összejönni, mint közösség, tudunk együtt részt venni egy Isten tiszteleten. Hetven évvel ezelőtt, én miért nem mondani azt, hogy minden gyülekezetben, vasárnapon nem volt csak egy délelőtti Isten tisztelet, hanem egy délutáni Isten tisztelet. És a gyülekezet többsége, aki ott volt délelőtt, ott volt délután. Idővel ez kimaradt a legtöbb gyülekezetből. Miért? Mert most már lehet menni vásárolni vasárnapon. Most már van egy-egy programok, és lehet összegek vasárnapon. És kimarad Isten a vasárnapból. Én azt mondom, hogy ez szomorú. És én azt mondom, hogy ez nem helyes. Nem mondom azt, hogy jövő vasárnaptól lesz vasárnap délutáni Isten tisztelet, de én azt mondom, hogy azért csináljunk, hogy múlt héten vasárnap az Isten tisztelet után volt egy házastáros alkalom. Ezen a héten Isten tisztelet után van egy egyedülálló alkalom. Igenis, látjuk azt, hogy érdemes használni a vasárnap a mi lelki fejlődésünkre. Ezt lehet közösen csinálni, és ezt lehet személyesen csinálni. A harmadik dolog, amit látjunk a Jézus tanításában, amikor ő beszélt a vasárnapról, voltatta azt a kérdés, szabad-e meggyógyítani valakit vasárnapon? És természetesen a válasz az volt, hogy igen, szabad meggyógyítani valakit. A gondolat az, hogy a vasárnap lehet használni irgalmas tevékenységre. Ha valaki beteg, lehet gyógyítani. Nem csak testi értelemben, hanem lelki. Azt mondja, hogy lelki értelemben én tudok oda menni, és tudok segíteni valakit. Lelki gondozni az embert. Erre lehet odaszánni a vasárnapot. Ne legyen az, hogy a vasárnap az a nap, amikor mi tudunk utolérni magunkat. És befejezünk azt a munkát az otthonunkban, csináljunk azt, hogy menjünk vásárolni, egy kicsit próbáljunk előkészíteni a következő hétre. Ez nem az Isten terve. Ő azt látja, hogy ez egy nap, ami jó a pihenésre, az Isten tiszteletre és az irgalomra. Jézus világos volt, hogy ő nem fog csinálni egy törvény belőle, és nem fog csinálni egy egyházi rendőrség, hogy a rendőrség oda meg mindenkihez, és te megtartottál a hetedik napot, vagy nem? Nincs az a fajta gondolás itt, hogy ez egy kemény törvény, amit meg kell tartani. Isten azért adja ezt nekünk, mert ő szeret minket. És ő a legjobbat akar nekünk. Következő. 12. vers. Tiszteld apadat és anyadat, hogy hosszú ideig élhet a Földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Most tudok fölnézni a kartákra. Tisztel a szüleid. Én azt mondom, hogy ez sokkal több jelent, mint csak az engedelmesség. Én azt mondom, hogy az engedelmesség egy gyereknek, aki otthon él, az benne van. De én azt mondom, hogy az nem a tisztelet, amikor így reagálunk a szüleink, jó, megcsinálom, ha muszáj. Abban nincs tisztelet. A tisztelet sokkal több, mint a viselkedés. A tisztelet a hozzáállás. A Filippi második rész, 14. vers. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Amikor egy szülő kér valamit egy gyerektől, akkor ami Isten van, nem azt, hogy nyakogunk ezt, azt mondja, hogy nem akarom, vagy majd, ha ráérek, ha van időm, ha van kedvem. A gondolat itt az, hogy igenis, valahogyan csináljunk azt. És nem azt, hogy végig, amikor csináljunk, panaszkodunk, és szígyünk a füleinket, hogy milyen rossz füleim vannak, hogy ilyet mi kérnek tőlem. Az nem a tisztelet. Azt kell látni, és most nem csak aki fiatalabb, mint 18 éves, hanem már kicsit idősebb, hogy valahogyan mi természetes veszünk azt, hogy a szüleink adnak nekünk pénzt. Már egyetemista vagyok, már egyetemet végeztem, de persze meg otthon lakom, nem várom azt, hogy én adok haza valamit, mert én már kezdő, most meg mindig kezdő vagyok, nincs sok pénzem. A tisztelet nem így van. A tisztelet látja azt, hogy igen, változik az én pozícióm a családban, amikor már felnőtt vagyok. Nem természetes, hogy a szülők mosnak, takarítnak, és minden csinálnak az otthonban. Vagy ha mégis csináljuk, mi hogyan reagálunk? Mi teljesen természetesnek veszünk ezt? Vagy esetleg, amikor hazaérkezünk, és ott van egy tányér az asztalon, mert mi, mint gyerek, későn jöttünk haza, a többi szállva családban ma vacsoráztak, és ott van minden. És mi úgy, megint van több főzelék. Ebben a mondatban nincs tisztelet, hanem az, hogy köszönöm, hogy gondoskodtál rólam is. Ez a tisztelet. Jó? Lépek tovább. Tudom, hogy ez az igény csak a gyerekekről beszél, de féljek. Amikor a feleséget főz valamit, és az ott van az asztalon, mi mit csináljunk? Ha mi ugyanolyanok vagyunk, mint a gyerekek, mi van, megint több főzelék? De nem tudsz jobbat csinálni, mint ez? Ha mi féljek ezt csinálni, nem építünk azt a kapcsolatot, hanem tönkreteszünk. Valahogyan a mi feladatunk is megfelelően reagálni egy ilyen helyzetben. Ha mi azt várjuk, hogy a gyerek tiszteli az édesanyját, akkor ugyanazt kell csinálni. Jó? Feleségek! Hány szó van az, hogy panaszkodsz a férjedről? Soha sem vagy itthon. Többet kell itthon lenni. Ez okoz egy kis probléma a férnek. Ő azt gondolkodik, nem szabad hangosan mondani ezt, mert akkor meg nagyobb probléma okoz. De ő azt gondolkodik, hogy döntjed, mit akarsz. Te akarsz azt az új kocsit? Vagy te akarsz, hogy én többet legyek itthon? Mert a kettő nem lehet, vagy többet kell dolgoznom, hogy legyen azt, amit te követelsz, vagy többet tudok itthon lenni, de egész más szinten kell élni. És én azt mondom, hogy nagyon ritkán az, hogy a feleség valóban tiszteli az ő férjét. És mondja neki, hogy köszönöm, hogy túlőrasztál. Mert most már tudunk elmenni nyaralni. Hogy tanulnunk kell, hogyan tudunk tisztelni a másik embert. És nem tönkretem. Utolsó gondolat az engedelmességről, amikor olvasunk a következő a sorozatban, ne ő, akkor megint, tudok igazából kipipálni, soha sem csináltam, ne pálaznak, hogy jó, kipipálom, nem csináltam azt, ne lop, én. Soha sem csináltam azt, nagyon jó vagyok, vagy legalább az utolsó 10 évben nem, a gyerekkor az nem számít bele. De akkor jön egy probléma. Olvasunk a hegyi beszédet. Amikor Jézus beszél ezek a dolgokról. És amikor van szó, akkor ne ő, ő azt mondja, hogy ne is legyen harag. Amikor azt mondja, hogy ne paráznakod, azt mondja, hogy ne is legyen ez a gondolat benne. Én azt mondom, hogy mi nem tudunk fél menteni magunkat. Ezek fogom. De látni kell, hogy ez, amit Isten vár tőlünk. Az, hogy mi megtartjunk az ő parancsolatait. A János Evangélium 14. rész, 21. vers. Aki befogadja parancsaimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ebben a szakaszban, a János 14-ben, mi azt látjuk, hogy Isten adja minden hívőnek az ő szent lelkét. És én azt mondom, hogy én nagyon örülök neki. Mert én a saját erőmből képtelen lennék megtartani a parancsolatokat. És Isten tudja azt. És azért ő adta az ő lelkében. Hogy az ő lelke benne van. És az ő erejével, az ő vezetésével mi tudunk tartani minden parancsot. Bízd és engedelmesked. Nincs más út. Csak így lehet boldog lenni Krisztusban. Ha bízd és engedelmeskedsz. Imádkozunk. Édesatyánk, segíts minket, hogy ne felejtsünk el a sorrendet. Segíts minket látni azt, hogy nem a törvény megtartás által üdvözülhetünk, hanem látni kell, ahogyan te gondoskodtál Izraelről, amikor Egyiptomban voltak fogságban, hasonlóképpen gondoskodtál rólunk, amikor Jézus meghalt a kereszten értünk. A hit az alap a mi új életünkre. De azt látjunk, hogy van, amit te kívánságsz tőlünk. És azt látjuk, hogy amit kívánsz, az nem nehéz, hanem valóban a mi javunkra szól. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk bízni benned, és engedelmeskedni. Amen.